ami segedelmünk legyen Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Keresztény testvérek, Isten dicsőítésére énekeljük a 486. énekünknek az első 5 versét. A 486. ének első 5 versét énekeljük, amely így kezdődik. Szívem megalázván te hozzád megyek, elődve Istenem háladást vizek. Köszönjük neked, Urunk, hogy naponként megújul rajtunk a te irgalmad, és nem a mi életerőnkből, még kevésbé pénzünkből vagy munkánkból élünk, hanem a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy ez kifogyhatatlan. Köszönjük, hogy hallattad velünk ennek a hétnek napjain, hogy ahol a megismert bűnök megnövekednek és vádolnának minket, ott a kegyelem sokkal inkább bűvölködik, és hogyha vádol minket a szív, nagyobb Isten a mi szívünknél, nagyobb vagy te, Urunk, és mindent tudsz. Köszönjük, hogy forrást fakasztottál nekünk a pusztaságban, ahogy egykor a te vándorló népeddel cselekedtél. Köszönjük, hogy ott, ahol nem láttunk kenyeret, mannát adtál és megelégítettél. Köszönjük, hogy találkozhattunk te véled, aki minden reggel vártál itt bennünket, és öröm volt nekünk egymással is találkozni, egyre inkább, mint ismerősök most már, s akikről tudjuk, hogy a te örökségedben ugyanazon jutalmat készítetted számunkra, hiszen ugyanazon vérnek a jegyével mosattunk meg, és ugyanagyon szent asztalról vesszük lelki tápláltatásunkat, még ha nem is egy helyen, hanem különböző templomokban. Köszönjük, hogy együtt lehetünk lélekben sok-sok testvérünkkel, akik most pünköst ünnepére készülnek ezen a bűnbánati héten. Kérünk, hogy áldj meg minket ezen a napon, és ezen az órán is. Köszönjük, hogy egy bibliai történeten keresztül annyiféleképpen megmutattad a bűnt, hogy leleplezd a bennünk lévő sokféle nyomorúságot, gyarlóságot, hogy mi a bűnünket ne takargassuk, eléd hozzuk, megbánjuk és kegyelmet nyerjünk, mert minden megbánt bűnre van bocsánat. Most hadd szóljon ezen az utolsó reggelen erről a végtelen kegyelemről a te ígéd, és azzal tudjunk tovább menni, hogy nem csak bűnöket megítélő Isten vagy, hanem a bűnöst végtelen szeretettel, hazaváró, átölelő, kegyelmesen fogadó, annak asztalt terítő atyánk is lettél a Jézus Krisztusban. Az ő nevéért kérünk, hallgass meg, áldj meg minket most is. Amen. Isten szent igéjét olvasom testvéreim a történetünk folytatásában, a Királyok első könyve 21. fejezetének 17-től 19-ig terjedő verseiből. Hallgassuk figyelmes szívvel, így szól hozzánk az Úr. Ekkor így szólt az Úr ígéje a tisbei Illéshez. Eredj, menj el Akháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr. Öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr. Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Kedves testvérek, ha még emlékszünk, hétfő reggel azzal kezdődött ez az ótestamentumi történet, hogy ezek után. És akkor elmondottuk, hogy ez a történet tulajdonképpen folytatás. Minden ezek után történik. Az első kezdet az a teremtés volt, amikor Isten mindent jónak teremtett, különösképpen az embert, akit a maga képére és hasonlatosságára alkotott, azért, hogy szentségben, istenfélelemben, szeretetben előtte is vele járjon. De aztán jött a bűneset, az engedetlenség, és az nemzedékről nemzedékre minden tovább terjedt, és most minden ezek után történik. Eset utáni emberek vagyunk. Az úrvacsorai gyónó kérdések egyike, éppen az első, ezt is szokta magában foglalni, gondolom, hogy itt is ugyanúgy szokták mondani a testvérek, mint mi Erdélyben, hogy hiszitek-e, valljátok-e, hogy az első ember esete folytán mindannyian bűnösök, nyomorultak, kárhozatra méltók vagyunk, akik Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk. Minden ezek után történik. Mindennek van előzménye. És most így hangzik az igénk, hogy ekkor így szólt. Na hát erre kevesebbet gondolunk, hogy mindennek van következménye is. Mert nem gondoltam arra sem Jezabel királyasszony, sem Akháb király, a gyenge akaratú, felesége által befolyásolt, kormányzott papucs király, hogy van ám következmény is. Az eddigi néhány napon át csak a bűnnek az áradását hallottuk. Mintha Isten nem is lenne ezen a világon. És sokszor, ha körülnézünk a közvetlen környezetünkbe, ott is azt látjuk, hogy úgy folynak az események, és olyan dolgokról írnak az újságok, és szól a rádió és a televízió, mintha nem volna Isten. Mintha csak mi emberek volnánk, és persze a gonoszság árad, és árad mind tovább és tovább. Pedig Isten ott van, és figyeli az eseményeket. Most egyszerre meglátszik, hogy a végbe ment események nem Isten megengedése nélkül történtek. Mert ugye, hogyha nagyon mélyen mennénk a dolgokba, akkor eljutnánk egészen Isten eleve tudásáig és eleve elrendeléséig. Vannak dolgok, amiket Isten elrendel. Másképp nem történhet. De hát a gonoszat is ő rendel. Gonoszat is ő adja, ő engedi meg. Igen, ez a második már nem eleve elrendelés, hanem Isten kegyelmes megengedése. Isten megengedi, hogy diktátorok uralkodjanak, zsarnokok kerekedjenek a népek fölé, hazugsággal kormányozzanak, szemérmetlenül kizsarolják a népet. Megengedi egy darabig. De ekkor jön egy fordulat, hogy ekkor így szólt az Úr ígéje. Az ő emberének, az Isten emberének, Tesbites Ilésnek. Minden történet folytatás, ezen a földön minden eseménynek van előzménye, és a mai igénk arra figyelmeztet, hogy minden dolognak, gondolatnak, tettnek van következménye. Nem tudom, testvérek, mennyire vesszük ezt komolyan. Számolunk-e azzal, hogy egyetlen mondatunkkal, vagy ártatlannak tűnő tréfánkkal mennyit ronthatunk másoknak az életén? Milyen következményei lehetnek egy-egy könnyelműen kimondott szónak, egy-egy gúgy névnek, amit egy oktató, nevelő ráragaszt egy diákjára, félig meddig tréfából, és aztán talán egy egész életre megnyomorítja. Valahol azt olvastam, bizonyára magyarországi igehirdetőnek a bizonyságtétele tereng föl bennem, hogy egy torna órán a torna tanár azt mondta a történetesen kistermetű diáknak, hogy no te kis köpörtyű, mit süröksz, forogsz itt, vagy valami efélét. És ráragadt ez a név, hogy töpörtyű. És végig kísérte az egész iskoláztatása folyamán, és egy napon véget vetett az életének, és csak annyit írt a búcsú levelében, hogy mit is keressen az életben egy töpörtyű. Hát ez így van, kimondunk egy-egy szót könnyelműen, egy-egy mondatot, és nem számolunk azzal, hogy milyen áradatot indítunk el, megfontolatlan beszédünkkel, vagy cselekedetünkkel. Vajon megvizsgáltuk-e az életünket ebből a szempontból, fel tudjuk-e mérni egy-egy cselekedetünknek a következményét? Nem szoktunk számolni a következményekkel. Olyan jó lenne, ha az út elején látnánk annak a végét is, amikor megállhatnánk félúton, vagy az első mérföld után, vissza tudnánk fordulni. Ezért mondjuk, sajnos később bánat az ejem, ó, ha én ezt előre tudtam volna, ha csak sejtettem volna, hogy mi lesz ebből, bár hallgattam volna inkább. Hát, tessék gondolni, úgy éljünk, úgy beszéljünk, úgy mosolyogjunk, úgy viselkedjünk, annak az ígének a jegyében, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy a kiki elvegye a maga jutalmát, aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Isten beleszól az események menetébe. Azt is tudjuk, hogy ő nem siet és nem késik el. Nem siet és nem késik el. Megvan a rendelt ideje mindennek. És persze sok minden egyebet is ő rendel el. Kedves anekdótát olvastam múltkorában még otthon, hogy valaki így imádkozik, hogy Uram, ugye nálad egy perc és ezer esztendő az ugyanannyi. Igen, fiam, így van, nálam egy perc és ezer esztendő ugyanaz. És ugyanálad a mennyiség se számít. Akár egy forint, akár egy millió forint, nálam nem számít, mondja Isten. És akkor azt kéri az imádkozó, adj Uram egy millió forintot nekem, és Isten azt mondja, hogy várj egy percet. Hát ez így van, hogy mi sokszor türelmetlenek vagyunk, és nem vetünk ezzel számot, csak örömünkre magyarázzuk. Hogy néha Isten azt mondja, hogy várj egy percet. És ez lehet egy életen át, lehet ezer esztendőn át. Én már nem is tudom, hány éven keresztül imádkoztam azért, hogy a nagyobbik fiam elhagyja a cigarettát, mert a naponkénti két csomag az a levegőbe ment. És mindig mondtam, hogy édes gyermekem, magadnak is ártasz, meg aztán mennyi jót tehetnél annak a két csomag elegáns cigarettának az árából. És hát nem hagyta abba. Amíg nem volt családja, azt mondta, hogy apja is cigarettázott, mondom. Igaz, de amikor az első gyermekem megszületett, abba hagytam, mert azt mondtam, a magam tüdejét, levegőjét ronthatom, de egy kisgyermekét nem. Én még nem lettem apa, még nem született meg. Aztán az Úristen megadta, hogy megszületett, de cigarettát csak nem hagyta abba, és aztán egyszer elhozta az Úristen az időt, amikor az imádság meghallgattatott. És azt mondtam, hála neked, Uram, a te időd nem olyan, mint az én időm, másképp jár a te órád, de nem sietsz és nem késel el. Itt nekünk úgy tűnik, mintha egy kicsit késelői lenne Istennek ez a beleszólása az eseményekbe. Hiszen Nábót már meghalt, hát miért nem szólt közbe hamarabb Isten? Miért engedte idáig jutni a dolgokat? Miért nem jelent meg egy angyal, aki oda szóljon a hamis tanuknak és a város véneinek, hogy ne ontsatok ártatlan vért? Ennek az embernek semmi bűne nincs, ha csak azt nem lehet bűnnek tekinteni, hogy volt szegénynek egy szőlős kertje, és pont a király nyári palotájának a szomszédságában. Hát ez is bűn. Testvérek, ne akarjuk Istent emberi logikánkkal, észjárásunkkal korlátozni. Ő nem szorul rá a mi védelmünkre. Sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk kell Istent megvédelmezni a világ sok hitetlen kérdésével, gyanújával szemben. Nem, ő védelmez bennünket. Elégedjünk meg azzal, hogy más Istennek az ideje, mint a mi időnk. Mi türelmetlenségünkben gyakran siettetnénk. De azt szoktuk mi mondani, hogy így imádkozunk, hogy add meg, Uram Isten, de most mindjárt, abban a pillanatban, most tedd meg, Uram. És Isten azt mondja, hogy a maga idejében, itt az ígében ez az egy szó, hogy ekkor. Tudta Isten, hogy mikor szóljon a Tisbei Illésnek az ő emberének. Egyedül tudja, egyedül ő tudja, hogy mit és miért enged meg ezen a földön. De nem csak Ahab és Jezabel diktátorságában tudja az időt, a Nábót szomorú halálában, meggyilkolásában, hanem a kereszt evangéliumával szemben is így állunk. Ott is sokszor azt csodálja az ember, különösen amikor kedves, nyílt szemű, nyílt szívű gyerekeknek mondjuk el az evangéliumi történetet, rögtön megkérdik, de az Úristen, hol volt az Úristen nagypénteken? Miért nem szólt bele az eseményekbe? Még a tanítványok egyike is azt gondolta, hogy hát egy kicsit siettessük az eseményeket, ha már volt olyan szerencsétlen társunk, aki feladta, elárulta, kiszolgáltatta, ma majd én nem leszek olyan, és oda nyúlt a szabjájához, hogy védelmére kelljen az Úrnak. És Jézus megmondja az isteni választ, éppen úgy, mint hogy Mózesnek is meg kellett tanulni a leckét, amikor egy egyiptomit agyonütött. Ezen az úton nincs szabadulás. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Nem lehet fegyverrel kiállni az Úr mellett. Ő az, aki védelmez bennünket. És Krisztus ugyanezt mondja a tanítványnak. Így kell lenni mindennek. Tedd a szabját vissza a hüvelyébe, aki kardot von kardáltal kell meghalnia. Te akarsz védelmezni engem? Hát, ha én úgy akarnám, nem kérhetném az én atyámat? Nem küldene segítségül 10 légiónyi vagy 12 légiónyi angyal, egy légiónyi körülbelül 10 000 ember. 12 000 angyal szállana mindjárt védelmemre, de hogy teljesedik be akkor a megváltás? A bűnös emberért, az emberi bűnökért való elégtételadás, ha én nem megyek önként a keresztre. Így kellett történnie. Isten megakadályozhatta volna a nagypénteket, nem tette. De tett valami mást, ennél nagyobbat, feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust. Mert ugye ez a nagyobb csoda. Mert az előbb-utóbb az emberiség elfelejtette volna, hogy Isten megakadályozta egy ártatlan prófétának, tőle küldött valakinek, akit megváltónak vallottak, ugye, megakadályozta a halálát, a kereszt halálát. Ezt előbb-utóbb elfelejtették volna az emberek. De az, hogy Isten a halálból feltámasztotta isteni erejével, ezt annyira nem felejtették el, hogy minden vasárnapot Krisztus feltámadása örömünnepeként ünnepeljük. Nálunk református keresztényeknél nincs meg ez a szokás, de tudjuk, hogy a keleti vallást követőknél gyakorlat ez, ebben az esztendőben éppen 5 hét a különbség, hiszen ugye a mi húsvétünk márciusban volt, az ortodox görög-keleti görög-katolikus húsvét meg április 27-én nemrégiben, de ők 40 napon át a feltámadás ünnepéntől kezdve a mennybe menetel napjáig így köszöntik egymást, hogy Krisztus feltámadott, és a másik ráfelel, valóban feltámadott. Ilyen nagy öröm Krisztus feltámasztása. Nagyobb csoda, mintha Isten megmentette volna a kereszt haláltól. Milyennek az üzenete? Azt testvérek, hogy várjuk ki mindennek a végét. Ne csüggedjünk el, ha úgy látjuk, hogy a gonosz uralkodik ebben a világban, a társadalomban, a politikában, a nemzetek egymáshoz való viszonyában, a szegények gazdagok általi elnyomásában, a gyengék nyomorúságot szenvedésében. Csak egy ideig, addig, amíg Isten jónak látja beleszólni. Várjuk ki a végét. Sok mindennek nem tudjuk kivárni a végét, mert lehet, hogy Isten hamarabb hazaszólít bennünket. De az ő ügyét akkor is véghez viszi, embereken keresztül, vagy emberi gonoszság ellenére. Kálvin Jánosnál olvashatjuk ezt a mondatot is, nagyon meggondolkoztatott, és többször is elolvastam, hogy vajon így van az eredetiben? Jó-e a magyar fordítás? Ami jót Isten ezen a világon véghez akar vinni, rossz emberek gonosz szándékával valósítja meg. Micsoda óriási látás ez Isten titkaiba. Sokáig kellett minden szón külön gondolkoznom, hogy ami jót Isten a világban akar véghez vinni, hát nem jó eszközökkel viszi véghez, nem. Gonosz emberek rossz szándékával viszi véghez. Még azok is Isten szolgálják. Ugyanígy nem értjük a reformátor társnak, Luthernek a mondását, amikor az ördög elleni harca azt mondja nekünk, hogy az ördög is csak Isten ördöge. Csak addig terjed, mint ugye egy láncon szaladó kutyának a hatalma, ameddig a lánc engedi. Vannak olyan udvarok, ahol ugye a kutyát megkötik egy lánccal, aztán az a lánc ott egy dróton fut előre-hátra. Ha az ember nagyon közel megy, az veszedelmes, harapós kutya. De hogyha egy kicsit egy lépéssel mellette megy el, akármilyen dühösen csahol, nem tud belé kapni. Még az ördögnek is csak addig terjed a hatalma, amíg Isten megengedi néki. És ezt olyan világosan látjuk, amikor a 72 tanítvány tér vissza a küldetéséből, és elmondják, hogy Uram, még az ördögök is engednek a te neved által. Ne azon örüljetek, mondja az Úr, hogy az ördögök nektek engednek, annak örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Milyen jó, hogy Isten a maga idejében elhozza mindennek az ítéletét. Isten parancsa így szól Illés prófétához, hogy kelj fel, és menj Akháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik. Mert ugye Samáriában lakott, az volt a főváros, de Jezreelben is voltak neki királyi birtokai, mondottuk már, a féle nyári kertje, vagy ilyen nyaralója, palotája. Ez egy konkrét parancs. A hét folyamán erről is beszéltünk, hogy Isten nem hagy minket bizonytalanságban. Mert a keresztény ember ugye naponként döntés előtt áll. És akkor az ember most hogy döntsön? Hogy vegyük azt az érmét, és akkor dobjuk föl fej vagy írás? Hát ez gyerekség. Nekünk Isten ígéje az, aki vezérel bennünket. És az ige és Szentlélek együtt munkálkodik. És ha szorgalmasan olvassuk a Szentírást, rátalálunk minden nap arra az ígére, és minden döntésünk előtt arra az isteni üzenetre, hogy mit kell cselekedni. Persze az Úr Jézus, vagy Isten elhívó parancsa, ezekre is utaltunk a jeruzsálemi bevonulással kapcsolatban, a páska bárány elköltésével kapcsolatban, hogy Jézus pontosan megmondja, hogy kinek hova kell menni, és mit kell tenni. Meg Jónásra is, aki bizony valami más tett. De gondoljunk arra, hogy az Ábrahámnak adott konkrét parancs, amikor Isten először megszólítja ezt az akkor még bizonyára Istentől távol élő, fizikailag is, lelkileg is távol élő embert, ott a pogány földön azt mondja, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, arra a földre, amit én mutatok néked. Hitt Ábrahám Istennek, és a hit tulajdonítatott neki igazságul. Sokszor ilyen érthetetlen és váratlan az ő parancsa. Ézsajásnak adott parancs ugye az elhívásakor, hogy mit kell tennie. Hirdezd ennek a népnek az ítéletet, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Amíg pusztává lesznek a városok, a házak lakó nélkül. Meddig, Uram? Hát addig, amíg megismernek engem. Csak a törzs marad, mert kivágattatik ez a gonosz nemzetség. De az ő törzsük szent mag lészen. Tehát ott is van egy vigasztaló ígéret. Vagy a Jeremiásnak adott konkrét parancs, amikor az Úr elhívja a prófétájául ezt a tudós papot egyébként, mert az volt Anátótban, és megretten, hogy Uram, ifjú vagyok, én nem mondd azt, hogy ifjú vagy, hanem menj és cselekedd, amit én parancsolok néked, népek fölé rendellek, gyomlálj, írts, pusztíts, de építs és plántálj is. Konkrét parancsok. Isten mindig megmondja, hogy mit kell cselekedni. Nem hagy bennünket igazságtalan, nem vagy bizonytalanságban. Illésnek is pontosan elmondja, hogy hova kell menni a királyhoz, és a pontos címet is megadja. Mert most már ugye olyan nehéz eligazodni, hogy még a mi városunkban is, ami hát Nagy Budapesthez képest kicsi, mert még 200 ezeret se éri el, és mégis szinte minden háznak más postai száma van. 6 jegyű. mert hát így a postás állítólag könnyebben megtalál. No hát nem kellett eféle postai kódrendszert bevezetni, azt mondta, hogy menj Akháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de ne ott keresd a fővárosba, most éppen a Rábot szöllőjébe van, ahová azért ment, hogy birtokba legyen. Ivés ugyan látnok volt, de egy szót se ír a Szentírás arról, hogy ő látnoki képességével hírét vette volna, hogy hogy is jutott a király ennek a szőlőnek a birtokába. Ezt Isten mondja el neki, menj csak oda, most éppen ott van, hogy egy birtokot elfoglaljon magának. És akkor mond neki ezt az üzenetet. Testvérek, nem nagyon kereste Illés az Akháb királlyal való találkozást. Mert hiszen tudjuk, hogy olyan is van, amikor Jezabel király asszony halálra kerestette, azt mondta, hogy úgy éljek én, és esküdött a maga pogány bálványaira, hogy Illésnek a feje nem marad a fején, amikor ugye a 400 hamis prófétát ott a Kérit patakánál meggyilkolták a nagy Isten kísértés után, amikor ugye két oltárt építettek, és amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. És a bál prófétái hiába hívták segítségül, azt, aki nincsen, persze, hogy nem felelhetett tűzzel. De Illés segítségül hívta az Úr nevét, és jött a tűz, megemésztette az áldozatot, még a ráöntött vizet, még az árokba lefolyt vizet, és mind felszippantotta, és a nép felkiáltott, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Na akkor fogjátok meg a hamis prófétákat, és likvidáljátok őket. És erre gerjedt fel a királyné haragját. Persze, hogy beszámolt a királynak is, és nem szívesen ment a király elé. Nekünk is vannak ilyen nem szeretem megbizatásai. Ó, mennyi volt az én gyakorlati, szolgálati időmben is, hogy kellett menni az egyházügyi hivatalhoz engedélyért, már csak azért is, hogy az istentiszteleti helyet kimeszelhessük, mert engedély nélkül még az sem volt szabad. A szomszéd lelkipásztor meghívott szolgálni, megbízott levél nélkül az sem volt szabad. És mindig remegve ment be az ember, hogy nem csak az, hogy nem adják meg, amit kérünk, hanem ki tudja még milyen dolgokat fognak ránk olvasni és gyanúsítani. Hát nem kereste a találkozást. De Isten ilyen nem szeretem munkát is bíz néha ránk. És jó, hogyha megyünk. Még akkor is, hogyha a mi gusztusunk szerint nem mennénk oda. Mert Isten mindig velünk jön. Nem enged be minket, még az oroszlánok barlangjába se úgy, hogy ő előbb ott ne lenne. Ez a nagy dolog, hogy tudjuk, mint hogy a pásztorfiú Dávid tudta, hogy lehet az a Góliát állni fegyverezve. Te karddal, fegyverrel jössz ellenem. No hát nekem nagyobb erőm van, nagyobb fegyverzetem. Én a seregek urának nevével megyek ellened. Hát így járjuk mi is ebben a világban. Mert a saját kezdeményezéseink útján sokszor eltévedtünk már. De amikor Isten küldött valahová, mindig megkészítette a helyet. Még ha ellenséges világba küldött bennünket is. Az engedelmes életeken mindig az ő áldása van. Most milyen üzenetet kell átadni a Illésnek, mit kell a gyilkos királyi párnak hírül adnia? Ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél? Kérdőjel van a mondat végén, mintha maga Isten is csodálkoznék. Hát ennyi mindenre kiterjedett a gonoszságot? Mert hogy hamissággal szerzel birtokot, hát ha azokat a vagyonbevonlási íveket előszednénk, amik utóbbi években divatosakká lettek. Hát bizony sok mindenkiről kiderülne, hogy hamissággal szerezte a maga birtokát. De ezt még öléssel is, emberélet kioltásával is párosítani. A Jezreelbeli vének üzenete ugye annyi volt, hogy megköveztetett Nábót. Ilyen személytelenül, mintha ki tudja, valamilyen gerilla csapat kövezte volna halálra, és nem mi tettük volna. Isten azonban nevén nevezi az elkövető bűnöket és a bűnösöket. Megölted, elfoglaltad. Nincs kitérő. Nem mondhatja azt, hogy a város vezetői tették, azok csak végrehajtók voltak. Isten mögéje lát ennek az emberi kifogásnak és kibuvónak. Te voltál az, aki öltél és birtokot is szereztél. És meg kell tapasztalni Akhárnak, hogy a mindenható, mindenről tud, minden tudó Isten, mindenütt jelenlévő Isten. És gondja van az emberekre, a védtelenekre is. Néha beleenged Isten a mélységben. Úgy fogalmazunk meg sokszor, hogy Isten nem ment ki mindig minden bajból bennünket, de velünk van minden bajban, és inkább lennék akár a pokolban is, de Krisztussal, mint akár a paradicsomban, de Krisztus nélkül. Isten velünk van a bajban, ha nem is ad azonnal szabadulást. Van pásztor az emberi életeknek. Mi azt mondjuk, mint Kainnak a cinikus mondása, hogy pásztora vagyok én egy pásztornak, mert tudnélik a testvére az pásztor volt. Őrizője vagyok az én fele barátomnak, de mi énekeljük és valljuk, hogy az Úr én nékem őriző pásztorom. Valóban van. Én nem tudhatom, hogy a testvérek közül fiatalnak, idősnek, férfinek, nőnek, kinek-kinek mi az ő elrejtett bűne. De egy lehetőségünk van, hogy életünk legyen, és megtartassunk, lemondani a szégyen takargatásáról, megvallani, ő elé vinni, és bocsánatot kérni. Ennek most van az ideje, ma, és még a holnap, mielőtt az ő színe elé járulnánk az ő asztalához. És mi lesz a megkeményedett szívűvel, aki erre nem hajlandó, erre felel az ige utolsó mondata, mondd el azt is Aháb királynak, hogy ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Hát így történt, ugye kivégezték a szerencsétlen áldozatot, a kövek rázúdultak, a vére kifolyt, aztán ott hagyták ugye szerencsétlent, mert az ilyen Isten káromlót, király elleni lázadót, ezeket a címkéket ragasztották rá, nem illik nekik tisztességes temetést sem adni. A kutyák jöttek és fölnyalták a vért. És ugyanott történik a próféta szava szerint, pontosabban Isten szava szerint, amit a próféta által hirdettetett, hogy a gyilkosnak a vérét is ott nyalják fel a kutyák. Csak egy fejezetet kell tovább lapozzunk a Bibliában. Ott van szó arról a háborúról, amiben az izraeli király, Aháb, meg felesége Jezabel, segítségül hívják a déli ország királyát is, és együtt mennek a harcba. És milyen ravasz ez a király? Mert azt mondja a Júdea királynak, hogy te jöhetsz királyi díszben is. Én azonban úgy elrejtőzöm egy egyszerű közkatona öltözetébe, polgári ruhába. És akkor mindenki a Júda királya ellen támad, amíg valaki észreveszi, hogy nem ő, ő nem érdekes számunkra. Ez az igazi gonosz tévő. Még az ellenfél is látja, hogy a másik országnak a királya milyen szörnyű, gyilkos gazember. És akkor arról támadnak. És valaki csak úgy találomra meghúzza a nyílveszőt, az íját. Az akkori királyok fegyverzetéhez hozzátartozott, hogy volt egy páncél, ami a mellkast védte, és volt valami vértezet, ami az altestet védte, de valahol a középen volt egy kicsi üres hely. Éppen úgy, mint a mai hölgyeknek, modern hölgyeknek az öltözékében, hogy van szoknya vagy nadrág, és van blúz is, de ott a köldök táján ugye az divatos, hogy az üres legyen, mert látszik a piercing, ugye az, ami akkor nem volt. De hát a királyi öltözetben ugye ilyen volt, és pontosan oda talált a védtelen helyre. Véletlenül? Nem véletlenül. Isten akarta, hogy így legyen. Hogy pont oda találjon, ahol védtelen, mert annyi hamissággal körül bástyázta magát, hogy ott már a páncél és a vasing, vagy acél, vagy bronz, vagy ki tudja milyen öltözék nem jelenthetett védelmet. Megsebesült. Vigyetek ki a harcból, a vesztes csatából, mert megszaladt a serege. De neki a királynak állva kellett maradni egészen addig, amíg kijön a táborból. Állt és csorgott a vére. És mikor kijöttek a táborból, odaértek egy tóhoz, és ott meghalt. És amikor a holttestét elszállították, a harci szekeret le kellett mosni. És hogy mosták a király vérét, lecsorgott ott a patakba, és jöttek az evek, és felnyalták a király vérét. Pontosan ugyanaz történt betű szerint, ahogy Isten a próféta által megjövendőltette. Testvérek, régi igazság, hogy a felfelé dobott kő mindig visszaesik. Lehet az mágnes is, csak egy darabig megy felfelé, nem olyan, mint a Cyrano párcája. Tudjátok, az milyen volt? Olyan szép színdarab volt, ifjúkoromban láttam Cyrano de Bergerac, a hosszú orrú lovagnak a történetét, színpadi feldolgozásban, aki elmondta, hogy 6-7féleképpen tud az égbe jutni. Többek között az, hogy van egy varázspálca, mágneses pálca, ő rááll egy fém talapzatra, a pálcát magasra dobja, aztán a talapzatot magához rántja vele együtt. Onnan a pálcát megint magasabbra dobja, meg is. Így jutok az égbe. Hát sokan úgy érzik ebben a világban, hogy kezükben a Cyrano pálcája. Hogy mind magasabbra jutnak a nyomába. Aztán egyszer csak megtörténik, hogy a pálca aláhanyatlik, és magába ragadja azt is, aki abba helyezte a bizodalmát. Emberekben lehetetlen a mi reménységünk, mindenekben tehetetlen az ő segítségük. Így történik ennek a királynak az esetében is. Bűn nem maradhat büntetés nélkül. Egy mentség van, az őszinte bűnbánat. És én örülök, hogy eredetileg 6 részre osztottam ezt az ige szakaszt, de aztán megtudtam, hogy péntekkel befejeződik, hát a többit olvassák el otthon a testvérek. Mert ott arról van szó, hogy végül Aháb bűnbánatra jut. Még ez az istentelen gyilkos, a másét elfoglaló király is. Csak az utolsó szavakat olvasom, amikor Aháb meghallotta, megszaggatta ruháját, testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt el. Ekkor így szólt az Úr ígéje a tisbei Éléshez, az előbb a kegyetlen ítéletet, de a jogos ítéletet hirdette Isten, és most hirdeti a kegyelmét, jóságát. Látod, mennyire megalázta előttem magát Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Kegyelmet kap. Az élete végét még békességben élheti le. Igaz, hogy ott van ebben is az a nyomorúság, hogy az én sok elkövetett gonoszságomért majd a fiam életével jön el a veszedelem. Kihat a gonoszság az utódaikra is, mert hogy mondja a 10 parancsolatban Isten? Ha megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízlem, akik engem gyűlölnek. Ez ugye megrettent mindenkit. De milyen jó, hogy van folytatás. Irgalmas vagyok, 1000 ízlem azokhoz, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ha mi érünk, ha mi Isten gyermekei lehetünk, ha mi ezen a reggelen ide jöhettünk, ez valaminek a jele. Mi nem a harmad-negyed ízlemi büntetésből élünk. Mi az 1000 ízlemi kegyelemből élünk. Kegyes édesapák, édesanyák jártak előttük, akik itt ebben a belvárosi részben templomot építettek, gyülekezeti otthont alakítottak ki, amiben vagyunk, hitben előttünk jártak, hirdették az Isten igéjét, istenfélő életet éltek, édesapák, édesanyák, akik itt ülhettek, lehet nem pont ezeken a székeken, talán ez egy újabb létesítmény a templom padjaiban, de Isten irgalma megmarad. Nagy a te kegyelmed, meg-megújul naponként, ugye szoktuk énekelni ezt is. Olyan jó testvéreim, hogy ezzel fejezhetjük be ezt az evangéliációs sorozatot, legalábbis a délelőtti részét. Egy héten keresztül hallottunk a bűnről, sokféle nyomorúságunkról, megismertük magunkat, és halljuk most a kegyelem üzenetét. Ha megvallod nyomorúságodat, ha szívedből megbánod bűneidet, kegyelmet nyersz a te irgalmas Urattól, Istenettől, és ennek zálogaként feléd nyújtja a szövetség jegyét, az úrvacsora kenyerét és italát. Fogadd örömmel, hálaadással, és járj új életben ezután. Amen. Adjunk hálát közösen is. Boldogan énekeltük egykor, Urunk, hogy bűnös a nevem, ám adsz te nekem új szívet, számodra kezed, új földeteget készített, és olyan jó, hogy ez nem csak vers, amit ihletett percében valaki papírra vetett, vagy nem csak olyan ének, amit fellelkesült gyermekeid énekeltek, és elfelejtettek, vagy énekelnek talán most is, hanem maga az igazság. Köszönjük, hogy ez valóban így van, nem akarjuk letagadni a mi bűnösségünket, de köszönjük, hogy elébe tehetjük azt a szót, hogy hívő. Hívő bűnösök, mert megkönyörültél rajtunk, mert szent lelket adtál, aki a hitet felgerjesztette, és drága látható jegyekkel elpecsételtél az üdvösségre, az egyszeri keresség és a többszöri úrvacsora vételünk alkalmával, mert újból és újból meg kell újítanunk ezt a szövetséget, hiszen naponként vétkezünk. Úgy vagyunk, mint Péter a lábmosás történetében. Mi is kérjük, hogy Urunk, ne csak lábunkat, kezünket, fejünket is mosd meg, és olyan jó hallani Urunk ajkáról, a Te ajkadról, Jézus Krisztus, hogy aki megfürödött, annak csak lábmosásra van szüksége. Köszönjük, hogy részesültünk az újjászületés feredőjében. És köszönjük, hogy mert a földön járunk, látod, hogy akarva, akaratlan bepiszkolódik, beporosodik, újból és újból kiütköznek rajtunk a gyarlóságok, és Te naponként mosongatsz minket, ígéd és szent lelked feredője által. Engedd, hogy mi is tudjuk egymásnak ne a fejét mosni, ne szidni, ne rágalmazni, hanem szeretettel felemelni, nem magunkhoz, hanem hozzád a vétkezőt. És így lássuk meg, hogy mindannyian segítségre szorulók vagyunk, ítéletre méltók, de mindannyian megkegyelmezettek vagyunk, mert Te, Atyánk, szeretet vagy, aki a szeretetben marad, Te benned marad, és Te is ő benne. Köszönjük a megtett útat, az öt reggeli alkalmat, amikor hallhattuk szavadat, megérthettük üzenetedet, feleletül hozzád imádkozhattunk, és így ebben a közösségben éreztük, hogy minden nyomorúságunk ellenére mi a Tieid vagyunk, a Te szerelmettől senki és semmi el nem szakíthat minket. És hogyha egy időre most el is szakadunk egymástól, ige hirdető és ige hallgatók, hisszük, hogy ugyanaz a lélek által itattattunk meg, és ugyanaz a szeretet hordoz minket, határon innen, határon túl, mert mindannyian megváltottaid lehetünk, és egyszer oda juthatunk, ahol nem lesznek meghúzott, mesterségesen megvont határok, hanem a Te határtalan szerelmedben részesülünk, amikor szemtől szembe látás világába eljuthatunk. Vezess addig irgalmasan, győzz le bennünk a sok panaszkodásunkat, az öregségnek a gyarlóságait, és add, hogy ha a külső emberünk romlik is, a belső napról napra épüljön, amíg kiábrázolódik rajtunk az Úr Jézus Krisztusnak képe. Ő érette, hallgass meg, s a Te áldásoddal kísérj el minket. Amen. Mindezeknek utána az Istennek kegyelme és az Úr Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindenkor mi vélünk. Amen. Énekeljük végezetül, testvérek, a 167. énekünket, annak mindhárom versét. 167-es énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Our Father. az el.